Na hát akkor megint ismételten a szönyögírtás elmúltával szeretnék egy kis csöndet kérni, ugyanis a Kie Kávéház, mint már hallottátok egy pár perccel ezelőtt, egy szönyögírtással ezelőtt, a Nikodémusok órája programsorozat keretein belül ad helyt ennek a beszélgetésnek, amelynek a programfüzetben az volt a címe, hogy keresztényként a Szovjetunióban, és akkor itt folytatnám, ahol abbahagytam, hogy kicsit félrevezető ez a cím, amit adtunk, ugyanis a beszélgetőtársam Stankevics Ludmila, paksi gyülekezetnek a presbitere, nem keresztényként élte át azt a részét az életének, amit a Szovjetunióban töltött, ugyanakkor azóta presbiterként él és munkálkodik gyülekezetében, és ezáltal keresztény szemmel is tud tekinteni a Szovjetunióban eltöltött életére, sőt, össze is tudja vetni az akkori szemét, a mostani akkori nézeteit, az akkori tekintetét a mostanival. No, tehát az alapvető témája a beszélgetésünknek az önélete. És az, hogy hogyan jutott el ide, hogy most itt ül közöttünk Faddomboliban a Csillagponton, és fordulatos életéről szeretnénk a legfontosabbakat meghallgatni. Először egy rövid, egy ilyen bemutatkozásban.
Bemutatkozásban felkelek. Nem baj.
Jó, nyugodtan.
Én igyekszem csendesen beszélni, hogy aki aludni szeretnek, az megteheti. Három gyerekes családanya, 6 éve református vagyok, 3 éve presbiter, Dunaférnél dolgozom tolmácsként, és Pakson lakom. És igaz, hogy Szovjetunióban születtem, egy nagy pári városban, Asztrahányban. Ez a Oroszországnak a déli határnál fekszik, a Kaszpi-tengernél, hogyha valaki földrajzot ismeri, akkor az a Volga-deltában, ahol Volga beáramlik a Kaszpi-tengerbe, egy nagy kikötőváros. Hát, ott születtem, ott éltem szüleimmel, nagyszüleimmel együtt. Egy picit szeretnek mesélni a családomról, és a családom keresztül talán jobban tudok megmutatni nektek akkori Oroszországban életet. Az egyik dédapám hajó tulajdonos volt, és a hajókapitány is egyben, és az volt a munkája, hogy hajózott Asztrahánytól Moszkváig nagy családja volt, 9 gyereke, és egész nyárat hajón töltöttek. Az egész család.
9 gyerekkel.
Amikor jött a nagy forradalom, akkor nyilvánvaló az a vállalkozását elvittek tőle. Akkor nem tulajdonos lett, de mivel nagyon kevés szakember volt, akkor mégis a munkája megmaradt, csak mint a sima alkalmazott. Mind a 9 gyereket egyetemet végzett, ami akkoriban egy nagy ritkaság volt, és a legidősebb gyerek a nagymamám volt, aki a kémia tanár, és a több mint 40 éve dolgozott egy tengerész tiszt iskolába kémia tanárként. A másik nagyszüleim katonatisztek voltak, és nagyapám KGB katonatiszt volt. Én nem tudom, hogy ez a rövidítést mond-e nektek valami, ez olyan, mint a belső titkos szolgálat akkoriban az Oroszországban van. Hát a nagyapám a ezredes rangba ment nyugdíjba. és olyan érdekes az életnek a fintora, hogy amikor édesapám 4 éves volt, ez 1938-ban volt, akkor az ő apját elvittek a börtönbe, és lehet, hogy annak a börtönnek a főparancsnoka a másik nagyapám volt. Azt nem tudhatjunk, de nagyon könnyen lehetséges. Nagymamámnak az egyik napról a másikra el kellett menekülnie. 5 évig egy ilyen kis falvakba bujkált, egy 4 éves gyerekkel tanított általános iskolában, akkor egy ilyen polgári kisasszonyból egy talpra esett parasztasszony lett, megtanult tehenet fényi, megtanult a kenyeret sütni, megtanult krumplit ültetni. És nagyon érdekes, hogy sokat szenvedett és sokat nélkülözett a nagymamám. Nagyon jó emlékezett a saját csodálatos gyerek koráról, és annak ellenére mégis egy meggyőzött kommunista volt, és nagyon-nagyon szeretett a Sztálint. Ez nem vicces, és nem nevetséges, ez egy nagyon nagy a sorsnak a fintora. És a mai napig nem tudom megérteni, hogy hogy lehetséges ez egy embernek az életébe. De lehetséges. Hát a szüleim, mind a két szülőm műszaki egyetemet végeztek. Ilyen mérnökként dolgoztak egy asztrahanyi vállalatnál. Hát én egyke vagyok, nincsenek testvéreim. Végig mentem akkoriban Oroszországnak a szokásos rendet. Voltam ilyen üktörő, voltam komszomol aktív tagja. Jó tanuló voltam, nagyon erős matekos, és iskola után megpróbálkoztam Moszkva Egyetemre felvetelezni egy elméleti kibernetika szakra, sikerült, és akkor oda mentem tanulni. Hát nagyon nehéz első évem volt, nagyon siralmas leveleket írtam haza, és anyukám minden ilyen level után akart értem menni, apukám pedig azt mondta, hogy várjunk meg egy kicsit, hát ha megszokja, és megszoktam. Hát egy év múlva hazamentem, és nagyon-nagyon megváltoztam, hogy ilyen bátor, talpra esett moszkvai diáklány lettem. Hát egyetemen is egy nagyon aktív komszomol tag voltam, és külföldi diákokkal munkát bíztak rám. És nagyon tetszett, nagyon jó is ment, és emlékszem rá, hogy amikor egyszer gyűjtöttünk pénzt egy ilyen ihező afrikai gyerekeknek, akkor annyira jó sikerült a gyűjtés, hogy egy ilyen elismerést kaptam a egyetem rektorától. Hát nyáron sokat dolgoztunk, azzal töltöttünk a nyárat, hogy egy távolsági vonaton kalauzként dolgoztunk barátnőmmel, és utaztunk Moszkvából Vladivostokig, és vissza, ez egy ilyen 15 napos út. Az alatt teljesen ki kellett szolgálni ottani utasakat, a agyneműt cserélni, vécét pucolni, teát főzni, kitakarítani. Azt tudtunk egy kis pénzt szerezni ruhakra, meg egyéb dolgokra. Az egyik nyáron, akkoriban nagyon divatos voltak ilyen diáktáborok. Nem tudom, hogy manapság létezik-e. Ez úgy nézett ki, hogy jöttek külföldről a diákok nagy Szovjetunióba. Egy hónapig dolgoztak valamelyik vállalatnál, valamelyik gyártnál, és utána három hétig utaztunk a Oroszország nevezetes helyekre. És az egyik nyáron egy ilyen tábornak én voltam a vezetője. És úgy ismerkedtem a jövendő párommal, egy magyar sráccal, aki az első látásra nem nagyon tetszett nekem, mert elég ilyen hippes kinézetű volt, egy hosszú hájú szakadt farmer, tele volt a táska vodkás üveggel. És akkor ez számomra egy ilyen nagyon nem tetszős volt. De mégis egy idő után szerelmes lettem bele, és minél többet beszélgettünk, annál jobban tetszett nekem az a srác. És úgy együtt dolgoztunk, sokat kirándultunk, vittem a csapatot egy orosz balettre, színházba, koncertre, mindenhova, és két hónap múlva ő hazament, én ott maradtam Moszkvába, főleg szerelmes. Mondhatom tovább. Nem?
Ezt is itt várja, ha meg...
Szerintem nem értik a fiatalok.
Nem értik. Ez a, mint a kis.
Aha. Azt értitek, hogy kis.
Az a kommunista ifjúsági szervezet.
Mint egy ilyen úttörő tábornál.
Nem.
Vagy ez a munkatábornál.
Ez már következő lépés. Nem. Az a ifjúsági kommunista szervezet.
Tehát egy egész szervezet olyan, mint... Tehát amilyen van egy keresztény szervezet, csak kommunista.
Hát
tehát ilyen ifjúsági, ilyennyi.
Hát
tehát
Magyarországon igen. Volt kis. Oroszországban volt komszomol. Ezt nálunk úgy mondták, hogy a pártnak az öcse. Egy ilyen pártnak az óvodája. A kommunista pártnak az óvodája.
Hát olyan, mint az úttörők idősebbe. Egy kicsit, igen. Nem?
Igen. Igen.
Igen.
No, amikor letelt ez a egy hónap munkát Moszkvába, akkor mentünk nyaralni az a csapattal, a magyar csapattal a Fekete-tengerhez. És ott egy nagy hibát követtem el. Ott éjszaka mertem menni sétálni a tengerpartra együtt a szerelemmel. És mivel ez határváros volt, akkor ez nagyon nagy bűnnek számított, és amikor hazajöttünk hajnalba, akkor óriási nagy botrány várt rám. Akkor egy nagyon nagy szidás kaptam, hogy hogy tudok ilyen feleletlenül viselkedni, hogy tudok egy külföldi emberrel éjszakában maszkálni, nem tudhatom róla, hogy ez kicsoda, micsoda, hogy mi van a fejében. És eléggé elrontották a hangulatomat, de mivel nagyon szerelmes voltam, akkor nem tulajdonítottam annak egy nagy jelentőséget. Tehát két hét múlva Imre hazament, én Moszkvába mentem, kezdődött a szeptember, kezdődött a új év, akkor ötödikes egyetemista voltam, közismert ember, egy akkor Műszaki Kárnak a komszomol vezetője voltam. Nagyon-nagyon szerelmes, repültem a föld fölött, fél méterrel, vártam levelet a szerelemtől, egy szerelmemtől, és a level helyett kaptam egy nagy pofont. Egy óriási bemutató micsoda, büntetést csináltak.
Bűntér,
igen, úgy. Akkor összehívtak a egész Műszaki Kárt, és akkor ez körülbelül több mint 2000 ember, 2000 diák jelent. Nagy-nagy színházunk volt az egyetemen, és akkor volt egy ilyen bizottság, felállítottak a színpadra, és akkor mindenki előtt egy ilyen mindenféle kérdéseket tettek föl, és mindenfélevel megvádolták, hogy erkölcstelen ember vagyok, hogy kapcsolatom volt azzal a magyar diákkal, hogy majdnem a hazaáruló lettem, és nagyon nagy meglepetés volt számomra, és nagyon nagy sorscsapás. Akkor kirúgták az egyetemről, és kirúgták a KISZ-ról is. Haza kellett mennem, és otthon is nagy botrány volt, mivel szüleimnek és nagyszüleimnek, vagy a nagymamámnak nagyon nem tetszett, vagy nagyon sajnáltak, és nagyon szomorúak voltak, hogy 5 évesen nem tudtam végezni az egyetemet. Nem tudtak megérteni, hogy mi miatt az történt. Különösen a nagymamámnak egy nagy csalódást okoztam azzal. Emlékszem rá, hogy soha nem szidott engem, de egyszerűen nem beszélt velem. Most teszok egy picit. Hát összeszedtem magam, mivel majdnem diplomás ember voltam, sikerült elhelyezkedni egy nagy hajóépítésgyárba, egy számítógépes központba dolgozni, egy ilyen hát egy mérnök programozóként. És annyira mély nyom volt a szívembe, emiatt a pér miatt annyira megviseltem, vagy
megviseltem,
hogy elhatároztam, hogy bebizonyítom nekik, hogy nem lehet engem annyira könnyen leépíteni, és beadtam a papírokat a kommunista pártba. Akkor Szovjetunióban az volt a szokás, hogy csak a munkások lehettek a párttagok, körülbelül 95%, és akkor azt ajánlottak nekem, hogy mondjam le a mérnöki munkámról, legyek egy sima számítógép operatőr, és akkor egy év múlva lehetek párttag. Azt elvállaltam, és beléptem, kandidátus lettem, vagy jelölt, és furcsa módon egy megbíztak ateista munkával. egy Asztrahány városba, és ez eléggé nagy város, 850 ezer ember lakik benne, és az egyik kerületben körülbelül ekkora, mint egy, az egész Tolna megye, akkor a ateista munkáért voltam felelős. És akkor az életemben először találkoztam a vallásos emberekkel, és akkor először a fejembe merült föl az a kérdés, hogy valahogy nem igaz, hogy a vallásos ember az tudatlan emberrel egyenlő, amikor egyre több emberrel megismerkedtem, akik hittek az Istenbe, és voltak köztük a orvosok, a tanárok, a mérnökök, és nagyon sok okos és értelmes ember volt.
Mi volt ez az ateista munka? Ez mit jelent?
Sokrétű munka volt, tehát egyrészt mivel akkor a vallás teljesen tiltott dolog volt, Asztrahányban egyetlen egy templom működött, az is félig meddig. Nem lehetett keresztelkedni, hazasodni, nem lehet temetni, nem tartották istentiszteleteket, és a maga a szenttartások az inkább ilyen lakásokban voltak, vagy így ilyen, nem tudom, egy kis klubokban. És volt egy érdekes történet, nekem a Moszkvában volt egy ilyen kedves csoporttársam, ismerősöm, aki egyszer elment Moszkvába a húsvéti körmenetre. És engem is meghívott, egy csoport alakult, és hívta, hogy gyere Mila, megyünk, megnézünk, mert nagyon szép, akkor nagyon sokat énekelnek, a gyertyát gyűjtöttek, és véletlenül nem tudtam elmenni vele, valami közbe jött nekem, és ez a fiú sokat többet nem került vissza az egyetemre, az egyik napról a másikra. Statisztikát kellett gyűjteni, agitálni kellett, kellett járni mindenféle konferenciákra, családokba, iskolákba, kellett beszélni azokkal a gyerekekkel, akik nem voltak üttörök vagy a kisztágok, általában az nagyon kevesen gyerek volt, és akik nem voltak, az vallásosak voltak, de nem a ortodox pravoszláv vallást
követték,
hanem inkább ilyen szektások voltak, meg ők akkor nagyon a kommunista rendszer ellenére akkor is nagyon kapaszkodtak a saját vallásba. Uh-huh. Azt akartam mondani, hogy magamról ennyit akartam mondani.
Nem, de még tudom, az, hogy hogyan került Magyarországra?
Hogyan kerültem Magyarországra? Azon a bizonyos nyáron, amikor kirúgták, hazamentem, akkor mi két évig nem találkoztunk, csak leveleztünk, és két év múlva összeházasodtunk, szóval összesen két hónapig ismertünk egymást, és annak már 23 éve. És érdekes házasságunk is volt, bár most tudok nevetni rajta, de akkoriban ez egy nagyon nagy próbatétel volt számunkra. A férjemnek kellett jönni Asztrahányba, hogy össze tudjunk házasodni. Sajnos akkor Oroszországban nem lehetett csak úgy utazni, hanem csak meghívással. És se nekem, se szüleimnek nem adtak rendőrségbe egy ilyen engedélyt, hogy hívjunk föl a vőlegényemet. Ezért neki muszáj volt venni akkor Magyarországon az összes pénzéből úgynevezett egyéni társasutat. és ő akkor az a egyéni társas úttal jött Moszkvába. Úgy hívták. Egyedül, és Moszkvából repült Asztrahányba. Előtte, amikor már tudtam, hogy jön, akkor elmentem házasságkötő terembe, és megkérdeztem, hogy jön a vőlegény, ő egy magyar férfi, és milyen papírok kellenek a házasságra. És mondtak, hogy semmi nem kell, kell egy személyigazolvány, és kell egy papír, hogy ő nem volt nős Magyarországon. Azt írtam neki, jött, hozta és személyigazolvány, meg a papírt, hogy nem volt nős, és megérkezett mondjuk vasárnap. Hétfőn mentünk beadni a papírokat, és a néni, aki ott ült, kérdezett, hogy tőlem, hogy ön dolgozik? Mondom, dolgozom. Hol? Mondom, egy hajóépítőgyárba. Milyen beosztásba? Mondom, ilyen beosztásba. Akkor kell engedély önnek, hogy nincs egy ilyen titkos ügyirat kezelési engedélyem. És vissza kellett menni a gyárba, keresni a sok-sok főnököt, és kérni egy ilyen igazolás, hogy nekem semmi egy ilyen titkos papírokkal nincsen dolgom. Ez egy nap alatt sikerült elintézni, másnap visszamentünk. Hát Asztrahány egy nagy város, mondom nektek, hogy a hajógyártól a házasságkötő teremből körülbelül 3,5 óra utazni kell. És kedden mentünk újra, hoztunk igazolást, nő kérdezi, hogy ön pártag? Mondom, igen, pártag vagyok. Akkor kérünk egy igazolás, hogy egy területi párt bizottság engedélyezi az ön házasságát. Mentünk vissza, mentem a területi bizottságba, kerestem a fő vezetőt, kértem igazolást, meglepő, nagyon könnyen kiadta nekem. Szerdán mentünk vissza, hoztunk 3 új papírt. Kérdeztek, hogy vannak szüleid? Mondom, vannak. Akkor kérünk egy ilyen igazolást, hogy a szüleimnek nincsenek hozzám anyagi követelései. Mentünk vissza, írtam édesapám, anyámmal egy ilyen papírt, hogy semmivel nem tartozok nekik. Aláírtak, csütörtökön visszajöttünk azzal a papírral. Mondtak, hogy igen, jó ez a papír, de jegyzővel kell hitelesíteni. Délután mentünk jegyzőhoz, hitelesítettünk a papírt, mentünk vissza, pinteken összeházasodtak, vagy összeadtak minket, és a szombaton Imrenek háza kellett menni. Szóval nem volt romantikus sajnos, nem volt fehér menyasszonyi ruha, nem volt fatyó, nem volt zenekar, nem volt csokor. És a mai napig, úgy, amikor látom azokat a csodálatos menyasszonyokat, akkor egy kicsit szorul a szívem. Hát remélem, hogy a lányaimnak csak lesz egy ilyen szép eskő.
És arra nem gondolt, hogy akkor egyházilag összeházasodjanak?
Akkor nem volt egyházilag.
De nem úgy később?
Később.
Jóval később, és akkor meg lenne.
Nem tudom, igazából nem gondoltam. És Imre akkor hazament, én pedig kezdtem intézni a papírokat, hogy utazzam hozzá, és érdekes módon, hogy talán a közös életet könnyebb lehetett kezdeni ott Asztrahányban, mert Imre megtanult, diák volt, én akkor dolgoztam, jó kerestem, volt saját lakásom, és talán könnyebb volt kezdeni ott, de azután a aminózus házasság után mondta Imre, hogy ő soha többé nem jön ide. És úgy akkor egyértelmű volt, hogy akkor én megyek oda. Az sikerült, és 2 év múlva, 2 évig kellett papírokat intézni, hogy a saját férjemhez ki tudjam utazni. Az alatt újra egy nagy megalázó procedúraba volt részem, amikor tudták már, hogy szeretnek kiutazni, akkor az összes rudat megmozgatták, hogy próbáljanak visszatartani. Például ilyen dolgokat csinálni, hogy behívták a édesanyámat a rendőrségbe, és kezdtek őt munkahelyel, hát kezdtek őt fenyegetni, hogy elveszíti a jó munkahelyet, emiatt, hogy a lánya egy külföldi, ez ment férhez. Hiába mondta anyukám, hogy ez nem is igazi külföldi, ez egy ilyen csak magyar, és egy szociális országból való, hát az nem nagyon segített. Akkor emlékszem, hogy nagyon szomorú volt az anyukám, mert nagyon szeretett a saját munkáját, de nem adta föl, és mondta, hogy ha el kell menni, akkor ő elmegy onnan és keres más munkát. A másik próba volt az, hogy jöttek a rendőrök a szomszédjainkhoz, és próbáltak kideríteni, milyen ember vagyok. Kérdeztek, hogy nem vagyok-e nárkos, nem vagyok-e a prostituált, nem szoktam-e inni, nem szoktam-e egy fekete áruval kereskedni. Próbálták mindenféle bemocskolni, de olyan jó szomszédjaink voltak, hogy másnap jöttek és kérdeztek, hogy mi történik velünk, hogy miért járnak ide a rendőrök, és miért próbálnak. És akkor elmondtunk nekik, hogy az történt, hogy férhez mentem egy magyar gyerekhez. Hát saját családomról azt szeretnék mondani, hogy bár szüleim nem voltak kommunisták, de nagyszüleim igen. Engem is ilyen nevelésbe részesítettem. Én nagyon naív voltam, és ezért igenis nagyon fájdalmasak voltak azok a pofonok, amit saját országtól, meg saját párttól kaptam akkoriban. Én szüleim nem voltak megkeresztelve. Soha nem láttam Bibliát. Annyira sötét voltam azon a téren, hogy amikor Magyarországra kerültem, akkor nem tudtam például, hogy az emberek mit ünnepelik karácsonykor. Soha nem ünnepeltünk a karácsonyt, és egy húsvétot se. Bár voltam egyszer vagy kétszer belül a templomba, de soha nem voltam egy Isten tiszteleten. Hát ilyen alapotba kerültem Magyarországra, ilyen alapotba kerültem Paksra. Hát azt szerettem volna elmesélni.
És akkor még én arra lennék kíváncsi, hogy hogyan lett református?
Hát úgy lettem református, hogy nagyon jó apostolaim voltak, és ilyen különleges helyzetben vagyok, hogy mind a kettő itt vannak, mind a ketten. Az egyik apostolom egy doktornő, a másik apostolom egy lelkész, és mind a kettő nagyon mélyen hívő emberek, és a doktornő barátnőm, amikor a középső lányom és a 3 gyereket megkereszteltünk mi itt Magyarországon, mivel a férjemnek a szülei, a nagyszülei azt kértek, hogy legyenek megkeresztelve. És amikor a középső lányom első osztályos lett, akkor jött hozzám a barátnőm, és kérdezett, hogy mi lesz, szeretnék a Júlcsit elvinni hittánra. Mondom, vigye a Klári, de nem fog veled menni. És érdekes módon Klári odament a Júlcsihoz, megkérdezett, hogy Júlcsi, elmész hónap velem istentiszteletre? És Júlcsi azt mondta, hogy igen, elmegyek. És elvitte a lányomat, egyszer, kétszer, háromszor, és negyedszer kíváncsi voltam, hogy hol tölti vasárnap délelőtt az én lányom. Mivel nagyon ilyen felelős anyuka vagyok, vagy ilyen nem felelős, hanem felelősségteljes. Akkor muszáj volt megnézni, hogy mi is az, hova jár a Júlcsi lányom. És mondtam is Klárinak, hogy következő vasárnap szeretnek veletek elmenni. Mondta, hogy jó van. És mentem, és érdekesen éreztem magam a Isten tiszteleten. Egy nagy döbbenet volt bennem, és egy nagy harag. A döbbenet ezért, mert a predikáció rólam szólt, az én életemről, az én problémáimról, és dühös emiatt, mert biztos voltam benne, hogy barátnőm előző nap megbeszélt a lelkésszel, elmesélt az én történetemet, és ezért egész predikáció úgy volt felépítve, hogy engem abba a hálóba próbáljanak megfogni. És hazamentem, aztán időnként csak voltam újra kíváncsi, és újra elmentem, és újra rólam szólt. És mivel nagy zeneszerető családban jöttem föl, nagyon tetszett nekem a református zene és a református énekek. Akkor nagyon gyakran szólt a orgona, és megfogta a szívemet. És egyre gyakrabban jöttem, és egyre jobban éreztem magam ott. Ennyi szeretetet kaptam, ennyi törődést, ennyi mosolyt, meg nem tudom, nehéz megmagyarázni, de mivel egyke vagyok, nagyon magányos gyerekkorom volt, és mindig vágytam, hogy nekem nagy családom legyen, és sok testvérem. És akkoriban úgy kezdtem érezni, hogy nem vagyok magányos itt Magyarországon, hogy van családom, és vannak testvéreim. És nem tudom, mennyi idő múlva egyszer a lelkészem jelentkezett be hozzánk egy vacsorára. Mivel nagyon szeretem, nem tudtam visszautasítani azt a javaslatot, hogy jön hozzánk vacsorázni, és mondtam, hogy jó van, akkor gyere. És eljött, sokat beszélgettünk, meséltem magamról, meg családomról, gyerekeimről, szüleimről, és beszélgetés során többször mondtam ilyeneket, hogy jaj, de szerencsés ember vagyok. Hát akkoriban nagy mázlim volt. Hú, akkor nagyon nagy szerencsém volt. És hallgatta az István, és mondta, hogy Mila, légy szíves, mutással, hol van a te szerencsed? Melyik fiókodba tárolsz? Melyik szekrényedben van? Talán az asztal alatt, vagy a spájzban, vagy hol szeretnek megismerkedni vele. Kíváncsi vagyok rá a te szerencsédre. Azt kérdezett egy kicsit viccelve, és olyan érdekes, hogy az a egyszerű kérdés ilyen óriási, egy ilyen fordulókő volt az életemben. Amikor ő hazament, akkor aznap, vagy az éjszaka nem igen tudtam aludni, hanem végig gondoltam, hogy valóban, hogy az szerencse, vagy áldás. Mi mindent kaptam az élettől, mi mindent kaptam az Istentől, amire csak egy asszony, vagy egy embert tud álmodozni és vágyik az életébe. kaptam nagyon szép családot, a szüleimet, a gyerekeimet kaptam, nagyon klassz férjet, akit nagyon-nagyon szeretem. Kaptam egy fantasztikus jó gyülekezetet, egy fantasztikus jó vezetőkkel. És talán az lett a megtérésemnek az első lépés az Isten felé. Én akkor annyira óriási hálát éreztem a szívembe, annyira hálás voltam, hogy mi mindent kaptam ajándékba, hogy gondoltam, ez valahogyan, valamilyen módon nekem kell visszaadni neki, valahogyan vissza kell szolgálni, hogy ne legyen neki csalódása bennem, hogy előre ajándékozott engem azokkal a dolgokkal. Hát kezdtem járni egy ilyen előkészítő kurzusra, ilyen konfirmáció kurzusra, kezdtem járni bibliakörre, és egyszer megkeresztelkedtem már felnőtt koromba, és konfirmálódtam. Hát azt tudok mondani nektek.
Köszönjük szépen! Nagyon-nagyon sok gondolatot ébresztett bennem. Ez egy szép történet, amit elmesélt. Gondolom, hogy a többi hallgatóban is. Ha valakinek még van kérdése, szerintem föl lehet még tenni, ha szeretnétek. Igen?
Szüleinek át tudta adni azt, amit megélt, amit megtapasztalt?
Hát,
elmondani igazán?
A részben igen. Nem csak múlt időben szeretnék azt mondani, hanem jelen időben próbálok átadni, bár nem könnyű. Két dolog miatt nem könnyű, mivel nagyon messze vagyunk egymástól, és nagyon ritkán tudunk találkozni. A távlatokban azt tudok mondani, hogy Paks Asztrahánytól 5 napos vonatúttal van. Ha én vonattal hazamegyek, akkor nekem 5 napig kell utaznom egy irányba. És most voltam otthon, de utoljára otthon voltam 13 éve ezelőtt. Hát édesanyám szokott járni mi hozzánk, édesapám már nem, mert nagyon idős. És igen, és szoktam velük beszélni arról, és van egy kis sikerem is, úgy is mondhatom magamról, hogy már én is apostol vagyok egy picit, mivel 2 éve azelőtt egy ilyen félúton találkoztunk anyukámmal Moszkvában, és akkor megkereszteltem anyukámat 71 évesen. És ez egy nagyon fantasztikus pillanat volt, és nem tudok most elmesélni nektek, hogy mit éreztem akkor, vagy mit éreztünk akkor. Ez egy nagyon nagyon sokat, nagy munkát, még nagy szervezést igényelt, és nagy ellenállásba ütközött, mert hiába Oroszországban már nem tiltott dolog a vallás, és egyre több ember jár templomba, és már nyitottan lehet arról beszélni, lehet Bibliát venni boltba, és most nem rúgnak senkit a egyetemről emiatt, hogy húsvéti körmenetre valaki elmegy. Mégis amikor beszéltem pappal, hogy egy 71 éves asszonyt szeretnek megkeresztelni, akkor igen, nagy döbbenettel reagált, és azt mondta, hogy nem késett el egy picit, hogy most mivel próbált egy jutalmat szerezni a mennyországba. És akkor igen hosszú beszélgetés alatt sikerült mégis meggyőzni őt, hogy ez egy nem jutalom a mennyországba, hanem az első lépés az Isten felé. és az Istennek mindegy, hogy mennyi idős az az ember, aki teszi azt az első lépést.
Erről önnek kellett a lelkészt meggyőzni.
Nekem is lenne még, és amikor összeomlott a Szovjetunió, akkor mit érzett, vagy mit gondolt?
Össze, mit csinál?
Hát szóval 89-ben, amikor összeomlott a Szovjetunió.
Hát egy nagy fájdalmat éreztem, és meglepetés volt számomra, hogy most azok a elszakadt országok mennyire ellenségesen viselkednek egymással. Én azalatt 25 évig, 26 évig éltem ott, és soha nem éreztem azt a nacionalizmust, amit most próbálnak ránk tuszkolni, hogy a oroszok az ukránok ellen, oroszok a kazahok ellen, ukránok a grúzok ellen. Az soha nem tapasztaltam, az Asztrahány egy nagyon, Asztrahányban nagyon sok nép él együtt, nagyon sok tatár van, vannak csecsenek, grúzok, és az egyetlen dolog, ami tiszta szívvel tudok mondani, hogy soha nem volt köztünk az a népgyűlölés. És én szomorúságot éreztem. Ezt kár lett volna megcsinálni, és én reménykedem, hogy egyszer csak legalább a szláv országok össze egyesülnek. Ezért át tudok érezni a magyarok fajdalmat az emiatt a trianóni válság miatt. Tessék? Férjem hogy került? Hát a férjem diákként ment egy nyári táborba, egy diák táborba, egyetemistaként. Oda ment kirándulni, és abba a táborba volt, ahol én voltam a vezető, és úgy ismerkedtünk vele együtt.
Magyarországon sosem érzett megkülönböztetést. A gyülekezetről nagyon pozitívan nyilatkozott megkülönböztetést, hogy ön orosz, hogy olyan néphez tartozik, amivel nekünk gondunk, bajunk volt.
Többször éreztem, különösen a 87-ben jöttem ide, különösen az elején sokszor éreztem. Most egyre kevesebb szor érzem, és olyan érdekes az a érzés, általában azokban van, akik személyesen nem ismertek meg az orosz embert, nem voltak ott, és nem laktak ott. Például a férjemnek a nagyapa háborúba vett részt, és fogságba került. És 4 évig egy orosz Novorossiisk nevű városba volt táborba, és az a szeretet az ő szívebe, amikor ő beszél oroszokról, meg Oroszországról, ilyen megdöbbent engem, hogy lehet egy ember, aki fogságba volt 4 évig Oroszországba, ennyi szeretette az oroszok iránt, és hogy lehet egy ember, művelt, nem tudom, egyetemista, aki soha nem volt ott, egyetlen egy orosszal se beszélt, annyira nagy gyűlölettel egy egész ország iránt. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy itt nem mindig tudjunk különbséget tenni a politika, a kormány és a egyszerű emberek és kultúrák között. Érdekes módon, hogy a Donka nyárba, ahol nagyon sok magyar katona meghalt, nagyon szép műemléket csináltak. A magyar katonáknak, akik oda mentek háborúval, nem védeni saját országot, hanem támadónak. És Nem tudtok elképzelni, hogy milyen rendezett ez a sír. Ott mindig friss virágok vannak, ott mindig takarítva van, ott minden betű arannyal van kifestve, nagyon nagy tiszteletbe van tartva ez a sír, és nagy ünnepeken ott vannak nagyon szép ilyen rendezvények, ilyen emlékezési csendes percek, amikor az emberek nem arról emlékeznek, hogy azok a gazemberek oda mentek, hogy minket elfoglaljanak, megüljenek a gyerekeink, a öregeket, a asszonyokat, hanem azok szerencsétlenek, akik háborúba vittek, és akik itt meghaltak. Nem igen látjunk azt Magyarországon. Pedig szerintem azok a szoldátok, akik katonák, akik itt meghaltak, ugyanolyan tiszteletet érdemelnek, mint a magyarok. Ezért furcsa számomra, amikor vannak ilyen ötletek, hogy nem kell az a műemlék, nem kell az a katonasír. Az a katonasír nem a kommunista országnak van felépítve, nem a akkori kormánynak, hanem azoknak az embereknek, akik mégis a fasizmustól megvettek minket. És én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és különösen a kedves paksi gyülekezetemnek, hogy nem alszatok velem együtt. Nagyon köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Nem kell megkapcsolni.